7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Április 2-án csütörtökön 16 óráig nyújthatják be a választópolgárok az átjelentkezéssel, a nemzetiségi és külképviseleti névjegyzékbevétellel kapcsolatos kérelmeiket, és igényelhetnek braille-írásos szavazó sablont a választásra, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda honlapján. Mint írják, azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak, csütörtökön 16 óráig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, és élhetnek választójogukkal a 149 külképviselet egyikén. Azok, akiket már felvettek a külképviseleti névjegyzékbe, április 8-án 16 óráig kérhetik törlésüket a névjegyzékből. Szintén csütörtökön 16 óráig kérhetik átjelentkezésüket egy másik magyarországi szavazókörbe azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakcímük szerinti szavazókör területén tartózkodnak. Az átjelentkező választópolgárok április 9-én 16 óráig vonhatják vissza az átjelentkezési kérelmeiket, írja a Nemzeti Választási Iroda. A húsvéti ünnepek alatt szakmai kezdeményezésre a kamionstopot részlegesen az éjszakai időszakokban 22 óra és másnap reggel 6 óra között 8 órás időtartamokban felfüggesztik, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A közlemény szerint az ünnepekre tekintettel a kamionstop április 2-án csütörtökön 22 órától, április 3-án pénteken 22 óráig, továbbá április 4-én szombaton 22 órától, április 6-án hétfőn 22 óráig lenne érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást, írja a közlemény. A tárca közlése szerint a részleges felfüggesztés nyomán az ünnepi kamionstopp pénteken, vasárnap és hétfőn 6 és 22 óra között él. A szakmai szervezetek kezdeményezésén alapuló intézkedés lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások hatékonyan tudják kiszolgálni a hosszú hétvége miatt megnövekedett áruigényeket, fogalmaz a közlemény. Pénzt és időt spórolhatnak a családok a húsvéti nagybevásárlások során az online árfigyelő használatával, erre hívja fel a figyelmet közleményében a Gazdasági Versenyhivatal. A hivatal által működtetett rendszerben már több mint 5000 élelmiszer, illetve háztartási termék naponta frissülő ára követhető nyomon, országszerte több mint 1800 bolt van. Az árfigyelő kényelmi funkcióit használva, tudatos tervezéssel több ezer forintot spórolhatnak meg a magyar családok húsvétra készülődve, fogalmaz a hivatal közleménye. Az oldal az árfigyelő.gvh.hu címen érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a kormánnyal együttműködésben 2023. július 1-én indította el az online árfigyelőt, eredetileg 62 megfigyelt termék kategóriával. A rendszer folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll, amelynek eredményeként ma már 140 termékkategória, több mint 5000 élelmiszer és háztartási termék napi szinten változó árait lehet nyomon követni, 6 országos kiskereskedelmi lánc és 3 országos drogéria lánc, összesen 1817 üzletében. Az erősebb biztosítói verseny hatására a személyautók kötelező gépjármű felelősség biztosításainak átlagdíjai országosan 1,7%-kal csökkentek a negyedik negyedévben éves alapon, közölte a legfrissebb negyedéves kötelező gépjármű felelősség biztosítás indexe alapján a Magyar Nemzeti Bank. A közlemény szerint tavaly év végén 56 ezer forint volt az átlagos kötelező gépjármű felelősség biztosítás díj országosan, ami 0,9%-os csökkenés a harmadik negyedévhez viszonyítva. A Budapesten kívüli autósok átlagosan 52 ezer forintot, a fővárosiak 81 ezer forintot fizettek a tavalyi utolsó negyedévben, ami 0,3, illetve 1,8%-os mérséklődés 2024 utolsó negyedévével összevetve. A közlemény szerint a biztosítók kárrá fordítása éves szinten 8,4%-kal, az előző negyedévhez képest 2,7%-kal nőtt, így a díjak és a kárkifizetések közötti különbség szűkült, ami javuló árérték arányt jelez. A jegybank negyedévente teszi közzé a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjak és károk alakulását bemutató indexét, az általa működtetett, biztosító adatszolgáltatáson alapuló központi kötelező gépjármű felelősségbiztosítás tételes adatbázis segítségével, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Szerdán északkelet felől csökken a felhőzet, a képződő gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként eső, zápor is kialakulhat, de egyre csökken a csapadék esélye. Az északi északkeleti szél sok felé megélénkül. Délutánra térségünkben 12 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. április 1-e szerda van. Néhány mondatban a tartalomról. Második alkalommal szervezték meg a Kincsünk a Bodrog köz elnevezésű honismereti versenyt a Karcsai Általános Iskolában és Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyen a bodrogközi iskolák csapatai vettek részt.
Úgy láttam, hogy a tavalyi vetélkedő is nagyon nagy sikernek örvendett. Egyébként egyik iskolának sincs hasonló témájú tanulmányi versenye, ugye leginkább tantárgyi versenyekhez kapcsolódnak a környező általános iskolák.
Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
magunkhoz öleljük a pillanatot. Az égre nézve csak arra vágyunk, hogy a hajnal hozza a holnapot. A tós az ég a csillagokkal játszik, adja most az ütemet. A tó és az ég éppen tétovázik, milyenre fesse a színeket.
Történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Április 1-e van, Isten éltesse Hugo nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Hugo, a Hug kezdetű, germán eredetű nevek rövidülése, a névelem jelentése értelem. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak április 1-jéhez. 1572-ben kitör a németalföldi szabadságharc. 1579-ben Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király megalapítja a Vilniuszi Egyetemet. 1713-ban Anglia és Németalföld megkötik Franciaországgal az utrechti békét, amely lezárja a spanyol örökösödési háborút. 1924-ben a müncheni bíróság Hitlert 5 évre ítéli, azonban már év végén kiengedik. A börtönben írja meg a Mein Kampf című programjellegű művét. 1976-ban Steve Jobs 2 társával megalapítja az Apple komputert. 1977-ben Spanyolországban feloszlatják a frankoista pártot. 1979-ben ezen a napon kiáltják ki az iráni iszlám köztársaságot. 1991-ben megszűnik a Varsói Szerződés katonai szervezete, majd 3 hónap múlva július 1-én a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testülete is. Április 1-én született 1809-ben Nyikolaj Gogol, orosz író, drámaíró. 1815-ben Otto von Bismarck gróf, német politikus, Németország első kancellárja. 1840-ben Szilágyi Dezső, magyar jogász, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1859-ben Vikár Béla, magyar etnográfus, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1865-ben Zsigmondy Richárd, magyar származású, Nobel-díjas kémikus. 1873-ban Szergej Rachmaninov, orosz zeneszerző, zongoraművész, karmester. 1906-ban Alekszandr Jakovlev, szovjet repülőgép tervező. 1911-ben Goda Gábor, Kossuth-díjas magyar író. 1927-ben Puskás Ferenc, becenevén Puskás öcsi, válogatott labdarúgó, edző, az aranycsapat kapitánya, a nemzet sportolója. 1929-ben Milán Kundera, cseh-francia író, drámaíró, költő, esszéista. 1952-ben Tőkés László, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke. Ezen a napon halt meg 1807-ben Révai Miklós, magyar nyelvtudós. 1872-ben Martin Ohm, német matematikus, az aranymetszés szabály leírója. 1890-ben Alekszandr Mozsajszkij, orosz tengerész, tiszta, repülés egyik úttörője. 1922-ben IV. Károly magyar király, első Károly néven osztrák császár, valamint cseh király, az utolsó Habsburg uralkodó. 1952-ben Molnár Ferenc magyar író. 1968-ban Lev Davidovics Landau, Nobel-díjas szovjet elméleti fizikus. 1978-ban Ignótus Pál, magyar író, újságíró. Kedves hallgatóink, Önök az április 1-jei kalendáriumot hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Ezer arcú szigeten, végtelen kék tengeren túl, égig érő hegyeken, s még azon át. Meseszerű ligetek, éjszakák is kikelet, a ma is elmúlt, titok minden odafenn, oda át. Számtalan szám, aztán elvész, hogy jön az éj. A tegnap soha nem jön még, tova tűnő szél, rövid emléké. De éget a tűz, hogy van folytatás, hogy nem múlik el a szívdobbanás, és nem tűnik el mindaz, mi jó, mert itt van a szó, az élet adós, ha gond űz a rossz, és minden gonosz, és nem tudni már, hogy hol a határ, de a szívben egy hang halkan ott van, és szállni akar, hát engedd magad. Hogy van folytatás, hogy nem múlik el a szívzobbanás, és nem tűnik el mindaz, mi jó, mert itt van a szó, az élet adós, ha bunt űz a rossz, és minden gonosz, és nem tudni már, hogy hol a határ, de a szívben egy hang halkan ott van, és szállni akar, hát enged magad. Hogy van folytatás, hogy nem múlik el a szívdobbanás, és nem tűnik el mindaz, mi jó, mert itt van a szó, az élet adós, ha gond űz a rossz, és minden gonosz, és nem tudni már, hogy hol a határ, de a szívben egy hang halkan ott van, és szállni akar, hát engedd magad. Mi az, mi van, ajándés, a földön mit látsz, olyan szép, fentről jövő, ami él, öröm.
útra való. Egy társul szegődő gondolat.
A legjobb érv a demokrácia ellen egy 5 perces beszélgetés egy átlagos szavazóval. Churchill. Lesújtó véleményez egy nagy államférfi szájából. Vajon valós tapasztalás állhat-e sorok mögött, vagy csupán Churchill fanyar humora? Annyi biztos, az ember elgondolkodik azon, ami körülötte zajlik, és aminek akarva, nem akarva is óhatatlanul részesévé válik. Választási küzdelem a demokrácia jegyében. A valóságban áldász harc, hatalom, pénz, titkos összefonódások, mi köze ehhez egy egyszerű választópolgárnak? Talán annyi, hogyha hagyja, hogy menjenek a dolgok nélküle a maguk útján, és kívül marad egyetlen szavazata mellőzésével mindenen, feltehetőleg minden csak még rosszabb lesz. Az átlagos szavazó idézetünkben tudatlan, nem kompetens a döntésre a szavazás során. Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, ha megvizsgáljuk, milyen szlogeneket gyártanak a pártok. Mintha hülye gyerekekkel szólnának. Általában vagy a választópolgár érzelmeire, vagy felelősségteljes döntésére appellálnak, gondolom azért, hogy így mind érzelmi, mind értelmi beállítottságú embereket megnyerhessenek maguknak. Azonban bújtatottan ezek a szlogenek a bennünk rejlő kicsinyes előítéletekre és az emberek konzerv megoldási alternatívákra való igényére építenek. Ijesztő belegondolni, hogy vajon milyen indítékok alapján hozza meg az emberek nagy-nagy része egyéb élethelyzeteiben is a nagy horderejű döntéseket. A diktatúrákban sohasem szerették a gondolkodó, önmagukat kifejezni képes embereket. Írtották is szép számmal az értelmiséget egy-egy aktuális hatalom átvétel alkalmával. A nép, a tömeg, amely megfelelő módszerekkel befolyásolható, ez a legkézenfekvőbb bázisa feltörekvő politikai erőknek. Nos, természetesen lehetetlen, hogy a teljesen tiszta demokrácia valaha is bárhol megvalósuljon, de a majdnem tökéletes és a teljesen rossz között azért igen lényeges eltérések vannak. A demokrácia, a népuralom mindig a kisebbségekkel bánt a legmostohábban. Nem faji vagy bőrszíni értelemben. A kisebbség köteles eltűrni a többség döntését, semmi garancia nincs ugyanakkor arra, hogy a többség döntése a jó. Micsoda rémálommá változhat egy közösség élete, hogyha a többségi rossz győzedelmeskedik. Pedig ez sajnos nagyon könnyen bárhol előfordulhat. Nem elég a jót akarni. A folytatást bizonnyal mindjárt ismerjük. Ha már így alakult, és demokratikusnak mondott rendszerben élünk, legyünk és tegyünk egyre többen. Vállaljuk véleményünket a világos értékek mellett, legjobb belátásunk szerint. Ha már így alakult, legyünk többen. S hogy vajon valós tapasztalás állhat-e Churchill idézete mögött, vagy csupán a fanyar humora? Talán mind a kettő.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
Isten hozott, és csak a jók jöhetnek el. Ülj hát közel, a szeretet éltet átölel. s ki a csillagok közt él, mind aki rég oda költözött. Most visszatér, s leül a tűz mögött. Sok szív mélyén ott ég ez a tűz, egy kör közepén egy dal, s te újra mellém ülsz, s lobog a tábor tűz, szél beletarolt egy dal, és újra köztünk élsz, ma új volt ezen én. Újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél belekarol. Szól egy dal, és a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. Súgd meg nekem, tudod, így ígérted rég, a nagy titkokat, amit egy kisgyerek nem ér, hiszen annyi minden volt, amire nem jutott idő. Pár pillanat, most hogy legyen múlt, jelen, jövő, sok szív.
Az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. 2026. januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840.600, a nettó átlagkereset 585.700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28, a reálkereset pedig 25,4%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány 6 havi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása járult hozzá. E hatás a bruttó átlagkereset növekedéséből 18%-pontot magyaráz, fogalmaz a közlemény. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, írja a tájékoztatás. A rendszeres bruttó átlagkereset 694.700 forint volt, ami 9,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683.800, a költségvetésben 720.400, a non-profit szektorban 726.800 forintot tett ki, 8,4-12,8, illetve 9%-kal nőtt egy év alatt, írja a Központi Statisztikai Hivatal. A húsvéti ünnepek alatt szakmai kezdeményezésre a kamionstopot részlegesen az éjszakai időszakokban 22 óra és másnap reggel 6 óra között 8 órás időtartamokban felfüggesztik, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A közlemény szerint az ünnepekre tekintettel a kamionstop április 2-án csütörtökön 22 órától, április 3-án pénteken 22 óráig, továbbá április 4-én szombaton 22 órától, április 6-án hétfőn 22 óráig lenne érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást, írja a közlemény. A tárca közlése szerint a részleges felfüggesztés nyomán az ünnepi kamionstopp pénteken, vasárnap és hétfőn 6 és 22 óra között él. A szakmai szervezetek kezdeményezésén alapuló intézkedés lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások hatékonyan tudják kiszolgálni a hosszú hétvége miatt megnövekedett áruigényeket, fogalmaz a közlemény. Újabb 50 millió forintot fordít a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány ivartalanításra, tudatta a szervezet. A támogatást a Menhely az Állatokért Alapítvány Menhelyén jelentették be, ahol a szakmai szereplők hangsúlyozták az ivartalanítás kulcsszerepét az állatvédelemben. Tőzsér Judit, a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének elnöke azt mondta, a támogatás felhasználására a belső pályázatot már kiírták, és a források célzottan jutnak el a tagszervezetekhez. A cél, hogy minden szereplő a saját működéséhez igazodó, érdemi támogatásban részesüljön, és így minél több állat juthasson ivartalanításhoz. A legnagyobb hazai állatvédő ernyőszervezet, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványtól 2023 óta már összesen 102 millió forintot kapott ivartalanításra, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Szerdán északkelet felől csökken a felhőzet, a képződő gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként eső, zápor is kialakulhat, de egyre csökken a csapadék esélye. Az északi-északkeleti szél sok felé megélénkül. Délutánra térségünkben 12 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Mindig te voltál az egyetlen, amit magamban szerettem. Más nem szólt rám, hogy a kis hibákon is kell néha nevetnem. Kivinné velem a terreim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. Te adsz erőt egy rossz napon.
Hányszor mondtam, hogy velem csak baj lesz, hogy hosszú az út az én szívemhez is. Hányszor volt, hogy csak néztem csendben, de hogy gyengének láss inkább. Nem beszéltem, csak te maradtál mellettem. Ha baj volt velem, én ellöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem. Én elöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem.
Én benned hiszek, a sötét van, mikor eltévednék a pokolban. Te megtalálsz, amikor út közben elveszítem önmagam. Mondd, kivinné velem a terheim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon, de te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor ígértem, hogy velem más lesz te? Hányszor mondtad, hogy mennyire féltesz, és hányszor néztünk már a sor szemébe, mikor más már rég lelépne, csak te maradtál mellettem, ha baj volt.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, második alkalommal szervezték meg a Kincsünk a Bodrog köz elnevezésű honismereti versenyt a Karcsai Általános Iskolában és Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyen a bodrogközi iskolák csapatai vettek részt. Az első, vagyis tavalyi verseny ötletgazdája, szervezője, Földházi Tóth Zsuzsanna tanárnő időközben nyugállományba vonult, így ezúttal a zsűri tagjaként vett részt a lebonyolításban. Az iskola azonban a tavalyi sikeren felbuzdulva úgy döntött, hogy tovább folytatja a vetélkedőt és a térségi hagyományokat témakörökre bontva sorozatot tervez belőle. Az első tematikus vetélkedőn a bodrogközi hagyományos gasztronómia került terítékre. Erről hallhatják Dakos Csilla iskolaigazgatót. A riporter Bódis Attila.
Ugye ez a honismereti verseny, ami bodrogközi kiterjedésű, tavaly kezdődött el. Miért döntöttek úgy, hogy folytatják ezt a vetélkedőt?
Egyrészt mert úgy láttam, hogy a tavalyi vetélkedő is nagyon nagy sikernek örvendett. Egyébként egyik iskolának sincs hasonló témájú tanulmányi versenye, ugye leginkább tantárgyi versenyekhez kapcsolódnak a környező általános iskolák, és ez a verseny így teljesen egyedinek számít. A másik dolog pedig az, hogy akikkel elkezdtük ezt tavaly, úgy gondoltuk, hogy ez a faj a kutakodás pontosan úgy eredményesen szolgál a gyerekek képességeinek, készségeinek a fejlesztésére, mint bármelyik más tantárgyi verseny.
Tavaly átfogó honismereti verseny volt a témáját illetve. Most viszont ugye specializálódott a verseny a gasztronómiára, miért választották ezt fő témául?
Ahogy mondtam a köszöntőmben is, szeretnénk a bodrogközi hagyományokat részterületekre osztani, remélve, hogy a gyerekek akkor több ismeretet elsajátítanak egy-egy verseny kapcsán. És a gasztronómia az most napjainkban annyira divatos, és tudtam, hogy a zsűri elnökünknek is a szívecsücske a bodrogköz étkezési szokásainak a kutatása, és gondoltam, hogy kezdjük egy ilyen kellemes résszel ezt az újfajta gondolkodást, és jövőre majd a kollégáim kitalálják, hogy mi legyen a következő területe a hagyományoknak.
Nyilván egy ilyen versenyre készülni kell, honnan tudták megszerezni ezeket az alapismereteket a csapatok?
Én időben küldtem eleve a versenyfelhívást, tudtam, hogy a jelenlévő iskolák, anélkül, hogy neveztek volna, tudtam volna, hogy jelen lesznek. Nagyon nagy könnyebbséget jelent a felkészülésben, Nagy György munkája alapján létrejött Karcsai Digitális Könyvtár, amelynek könyvespolcán minden dolog fellelhető, bármelyik kiadványhoz hozzáférhetnek, úgyhogy azt gondolom, hogy a felkészülésnek semmilyen akadálya a források miatt nem volt, de az iskolák részéről a felkészítő pedagógusokat ismerve ők is nagyon lelkiismeretesek, és szerintem papíralapon is próbáltak volna megkeresni mindenféle ismeretet, de így egyszerű volt mindenkinek a dolga ebből a digitális könyvtárból.
Abban ugye különbözik egy hagyományos versenytől, hogy itt azért gasztronómiánál elő kell készülni, itt bemutatót kell tartani, alapanyagok kellenek. Milyen feladatot rótt ez a rendező intézményre?
Mi mindig szeretünk nagy feladatokat vállalni. A környezetünkben az idősek klubja dolgozóira, volt szülőkre, jelenlegi szülőkre, az iskola összes dolgozójára mindig legnagyobb mértékben tudunk támaszkodni, hiszen az iskola, a gyerekek nevelése, oktatása mindenkinek szívügye, és hál' Istennek mindig sikerül megtalálni a forrásokat is, úgyhogy teljesen önállóan az intézményünk önállóan finanszírozta az egész rendezvényt.
Lesz-e folytatás, hiszen mondjuk erre már utalt az egyik válaszában, hogy talán lehet szeletekre bontani ezt a bodrogközi néphagyományt, és be lehet mutatni, de hogyan tovább?
Mindenképpen lesz folytatás. Nyilván ez majd a következő tanév tervezési feladatainál fog pontosan, részletesen majd szóba kerülni, de mindenképpen lesz folytatás. A tantestület idősebb tagjai azért lassan felhagynak ugye a munkavégzéssel, és mindenképpen kell, hogy a fiatalok is belegyenek ezzel a dologgal oltva, hogy lelkiismeret teljesen érezzék azt, hogy nekik kötelességük a tananyag mellett ilyesféle dolgokra is nevelni a gyerekeket, és hát ahogy a versenyen is látni lehetett, szerintem ennek nem lesz akadálya, hiszen most is nagyon fiatalok azok a kollégák, akik örömmel kapcsolódtak be, és én tudom, hogy ők ezt komolyan fogják venni, és biztos, hogy erre az egy rendezvényre mindenképpen az iskola ugyanolyan lelkesen és minden erejét bevetve fog készülni, mint az előzőket.
A megmérettetést végül a bodroghalmi Molnár Mózes általános iskola csapata nyerte. A fiatalok között volt, aki már tavaly is részt vett a karcsai versenyen, a 6. osztályos Veres Annát hallják. Hát ugye te vagy, aki már másodszor vett részt ezen a versenyen. Mit jelent számodra, hogy egy ilyen manapság az elég ritkaság számba menő honismereti versenyen veszel részt?
Hát amúgy megtiszteltetésnek is érezném, mivel hogy hát nem minden nap vehet részt az ember egy ilyen versenyen, meg hát nem mindig tanulhat ilyenről az ember.
Hogyan készültetek erre a vetélkedőre, erre a versenyre?
Először úgy volt, hogy tanárnő átküldte nekünk a lapokat, de azokat nagyon nem tudtuk elolvasni, vagy csak nem nyílt meg a link, ezért amikor mentünk hétfőn iskolába, akkor így kinyomtatták nekünk, és onnan meg már átvettük. Közösen.
Az, ami látszott itt a versenyen, hogy viszonylag azért alaposan felkészültetek, hogyan sikerült így felszívni magatokba ezt a tudást?
Hát amúgy én nagyon izgultam minden válaszadásnál, de végül pedig sikeres választottam.
Hogyan értékelitek ti a versenyző gyerekek azt, hogy hát sikerült megnyernetek ezt a versenyt?
Én nagyon-nagyon örülök neki, és szerintem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ugye meg már másodjára vagyok ezen a versenyen, az előzőn külön díjat kaptam, és most pedig első helyezett lettem a csapatommal, szóval ez szerintem egy nagyon nagy érdem.
Közelebb került-e hozzátok a néphagyomány ezáltal?
Igen.
Mi tetszett benne a legjobban? Most ugye gasztronómiával, étellel volt kapcsolatos, ez azért viszonylag népszerű mostanában. Hogyan került közel hozzátok a néphagyomány?
Így sokkal több régi ételt megismerhettünk, ételgyűjtést, tárolást, szóval így mindent jobban megismerhettünk.
Az ötödikes Majoros József Balázs először volt a Bodroghalmi csapat tagja a honismereti versenyen, de a pozitív élmények hatására megfogadta, jövőre is részt vesz a megmérettetésen.
Először még ugye nem tudtam, milyen lesz, de utána, amikor már elkezdtünk gyakorolni, akkor már jobban megismert és nagyon kedveltem.
Mi tetszett meg neked a versenyben, tehát melyik része tetszett a legjobban?
Amikor csináltuk, töltöttük ki a feladatot, a csapatmunka.
És a felkészülés során mennyi energiát kellett belefektetni?
Nagyon sokat. Nagyon sok energiát kellett belefektetni, hogy felkészülhessünk erre.
És hogy értékeled ezt a győzelmet?
Nagyon jól értékelem, szerintem megérdemeltük.
A felkészítő tanárok számára is sok feladatot adott a felkészülés, amit meg is osztottak egymás között.
Én tavaly jelentkeztem először a csapatommal, nekem ez a Bodrog közös szívügyem. Tehát én nagyon szeretek itt élni, érdekel a történelme. És ezért gondoltuk tavaly, hogy jelentkezünk. Idén meg már nem is volt kérdés, hogy folytatjuk ezt a hagyományt. És jövőre sem kérdés, hogy jövünk.
Az éven már ketten két pedagógus is csatlakozott a felkészítéshez, és nagy örömmel kezdtünk ehhez hozzá. Kiválasztottuk a gyerekeket, megnéztük, hogy melyik korosztályból kellenek a gyerekek. Volt már olyan gyermekünk, aki tavaly is részt vett, mert az 5.-6. korosztályban kellett, és ő akkor tavaly 5.-es volt, most pedig 6.-os, tehát még ide most el tudtuk hozni, és voltak új gyerekeink az 5. osztályból, akik most először jártak ezen a versenyen, de reményeink szerint jövőre ugyanitt lesznek.
Hogyan osztották meg a feladatokat?
Először is megnéztük a tananyagot, hogy miből kell készülni, felosztottuk két részre, és amikor neki volt ideje, akkor ő foglalkozott vele, amikor nekem volt időm, akkor én foglalkoztam velük közösen is, és folyamatosan beszélgettünk, mondtuk a régi világot, meséltünk nekik, és így rögzült a tudomány.
Mennyire voltak benne ebben, hiszen azért, hogy mondjam, van akinek ez még fiatalkori emlék egy része. Mennyire volt életszerű az a felkészítés, amiben a gyerekek részesültek?
Nekünk nagyon, személy szerint, mert mi még úgy meséltük el nekik, ahogyan mi ezt láttuk gyermekként, hiszen mind a ketten olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy a nagyszülőkkel együtt nevelkedtünk fel, tehát nekünk nagymamáink ugyanezeket az ételeket készítették. Mi nagymamáinknak együtt segítkeztünk, akár gombócot, derejét készíteni, és mindent élményszerűen adtunk elő nekik. Erre nagyon-nagyon rá is csodálkoztak, és talán sokkal jobban megfogta őket így ez az élményszerű beszélgetés. Nem tanulásnak élték meg.
Mit jelent a csapatnak, a felkészítőknek ez a győzelem?
Hát én nagyon örülök neki, beérett a gyümölcs, a munkánk gyümölcse beérett, és én azért örülök még ennek, mert annyi sok mindennel bővült a tudásunk, hogy ezt azt hiszem, hogy amúgy nem sikerült volna ezt a sok mindent megtudnunk.
Ha nincs ez a verseny. Én úgy érzem, hogy nagyon büszkék lehetünk a Molnár Mózes Általános Iskolára, és büszkeséggel tölt el engem személy szerint, mint igazgatóhelyettest, hogy iskolánk ezen a versenyen első helyezést ért el.
Én Fabókné Nagyházi Magdolna vagyok, és honés népismeretet is tanítok. Úgyhogy nekem ez ilyen szívügyem.
Tótné Rész Tünde, és a Molnár Mózes Általános Iskola igazgatóhelyettese vagyok.
A zsűri elnöki tisztségét dr. Viga Gyula etnográfus, muzeológus, egyetemi tanár, a Bodrog közjeles kutatója töltötte be, aki rádiónknak így összegezte a versenyen szerzett tapasztalatait, valamint a vetélkedő jelentőségét.
Én azt gondolom, hogy ennek nem lehet túlbecsülni a jelentőségét, túlértékelni. Ráadásul azt érzékelem, hogy a tavalyihoz képest a dolog minőségében is lépett egyet, nem csak az ugye, hogy szomszéd települések, sőt ugye a szlovákiai Bodrog közkisfaluja is bejelentkezett, de a gyerekek betegek lettek, tehát a igazgatóasszony jött el az iskola képviseletébe, hanem mostani körben már a fiatal pedagógusok hozzátették technikában is egy ilyen, mondjuk így interaktív feladatokat és azoknak a megoldási lehetőségét, tehát szerintem ez nagyon fontos, és nem lehet túlbecsülni azoknak a pedagógusoknak a szerepét, jelentőségét, akik ezt létrehozzák, tehát hogy ez tulajdonképpen működhet. Tudniliket, ugye legyünk őszinték, hogy ma már nincs különbség abban az értelemben, hogy az itteni gyerekek ugyanúgy minden információhoz hozzájutnak, mint a városi társaik. Sőt, tulajdonképpen azt mondom, és ez a lényegesebb talán, hogy őket már ugyanúgy utolérik az információkkal, ahogy a városi gyerekeket. És talán ez a problémás, amin érdemes elgondolkodni. Hogy tulajdonképpen azt érzékeli a szaktudomány és mindenki, ugye, hogy egyfajta hagyományos paraszti műveltség elmúlt, vége van. Ugye ma már tulajdonképpen nem lehet olyan emberrel beszélgetni, aki mondjuk emlékezne arra, hogy hogyan gazdálkodtak a két háborúk között időszakban. Tehát valami elment, itt igazából az a kérdés, hogy mi az, ami ebből leülepszik, mi az, amit ebből magukénak tudnak, ugye, és úgy gondolják, hogy az kell, hogy azt ismerjék, és ennél talán még fontosabb, hogy megdésem szerint ez az, ami a szülőhelyükhöz, meg iskolájukhoz köti őket. Tehát, hogyha bárhova vetődnek a világba, biztos, hogy lesz egy olyan szó, vagy egy olyan dal, vagy egy találós kérdés egyéb, amiről fogják tudni, hogy ez gyerekkorukban a Karcsai volt. És szerintem ez a nagyon lényeges, mert nincsenek kész modellek tulajdonképpen, ugye nincsenek olyan kész rendszerek, hogy mi az, amit egy település múltjából ismerni kell, tudni kell. Mivel, hogy nincsen funkciójuk ma már gyakorlatilag ezeknek a hagyományos elemeknek, mert ma már egy lakodalmi vőfének a szerepe, vagy egy lakodalmi vendégség sem ugyanaz, mint 50 évvel ezelőtt volt, ugye? Hát például egyebek között azért, mert hogy az esetek nem kis részében, ugye nincsenek már nagy sátoros lagzik az udvaron, 500 meg 600 emberrel, és nem azok a ügyeskező főzőasszonyok készítik az ételeket, akik, ha nem is voltak rokonok, de tudták, hogy ők, akik a legjáratosabbak, és vigyázat nem csak a étel minőségében, hanem ez egyfajta szervezés is szükséges volt, hogy miből mennyi, hogyan kell azt létrehozni, és nem véletlen, hogy ezek az voltak azok, akik a 50-es években itt Magyarországon is, ugye például tudom, hogy Cigándon volt egy Tisza étterem, de a szlovákiai bodrog közben több helyen ilyen kis falusi vendéglők, ahol tulajdonképpen ezek a főzőasszonyok voltak az első séfek, mondjuk így mai szóval, ugye mert tudták, hogy ők tudnak, aztán jöttek profi szakácsok, akik leváltották őket. Na most, de hogyha már ezeket a vendéglőket említettem, ugye hát azzal, hogy a 50-es, 60-as évektől napközi otthonok lettek, óvodák lettek, az asszonyok elmentek dolgozni, a boltban meg lehet venni az ételféleségeket, stb. Húst lehet vásárolni a falusi üzletben, nem úgy, mint régen, hogy a család a levágott sertésnek a húsát ette, nyersen, sózzal füstölve egész év folyamat. Na most hát azért mondom, hogy minden igazából a hagyományban így változik, így működik, és nagyon fontos, hogy én úgy gondolom, hogy ez a fajta érték, amit hagyomány jelent, ez egy olyan kínálat, egy olyan érték kínálat a gyerekek számára, hogy ők ebből választhatnak, hogy mi az, amit ők fontosnak tartanak. És azért itt nagyon szépen látszik már, hogy ezek az apróságok ebben is egyéniségek. Ugye? Tehát itt volt egy fiatalember, aki ugye hát látszott, hogy szerepelt azzal, ugye? Hogy ő, amit fölkészült volt és tudott. Tehát szóval én gondolom, hogy mind pedagógia értelemben, de itt főleg a lokális identitás, én ezt tartom a legfontosabbnak, mert ugye a Bodrogköznek nincsen egy olyan identitásképe, mint a Jászoknak, hogy mi egy helyről jöttünk és összetartunk, ugye? Vagy a Nagykunságban akár, vagy a hajdúság. Szóval ugye a Bodrogköz sok helyről széttagolt volt tulajdonképpen, amit valamest egységesített persze a vízrendezés, nyilván sokat jelentett ilyen szempontból a határnak az eliminálása, bár nem eleget szerintem, mert hogy szerintem ebben még sok lehetőség lenne a két oldal együttműködésével. És én egyébként az egész hagyományos kultúrát így értékelem, hogy van egy értéktár, amiből a arra fogékony ember kiválasztja az, ami számára fontos, mert úgy érzi, hogy azt tartja meg ebben a régi és mai közösségben. Hát én azt hiszem, hogy ezt fogták meg nagyon jó helyen ezek a pedagógusok, akik itt ezt elkezdték megszervezni. Arról nem beszélve, hogy nem járok Attilába, és nem kordok csizmát, és nem járok táncházba, szomorú talán, de mégis ez a mesterségem. Tehát én nem vagyok elkötelezett ebben, de kétségtelen, hogy ebben vannak olyan fajta értékek, amiket azért is tartani kell, mert nincs, ami kiváltaná gyakorlatilag ezt az értéket. És az igaz mondjuk a táplálkozás kultúrára is, ugye, hogy hát elnézést kérek, hát sajnálatos módon egy csomó egészségtelenök gyerek van, városban, falun. Ugye hát a családok nem kis része, nem is főznek otthon, ugye? A gyerek elmegy az iskolába, ugye napközében, és én sokat gyűjtöttem meg, még néha gyűjtök a bodrog közben, láttam, ugye általában menzákon ebédeltem. A gyerek elviszi az ételt, a levest lehet, hogy el sem viszik, de ha elviszik, meg se kóstolják. Úgy viszik vissza, és tulajdonképpen, tehát hogy mondjam, emlékszem, ilyen kölykök voltam, tehát az ember állandóan éhes volt. Tehát azt, amit kapott, azt megettem, mert nálunk nem volt odahaza, elég szerényen nevelt édesanyám meg szüleim, tehát nem úgy volt, hogy akkor kisfiam mást adok neked.
Meg az, hogy ahogy itt a rendezvényen is hallottuk a versenyen, hogy amit a természet adott, tehát én is a gyerekkoromban, ugye 56 éves vagyok, ha a cseresznye érett, a cseresznyefát legeltük le, ha a szilva érett, a szilvafát legeltük le, tehát ami volt. Tehát ez nem annyira régen is így volt.
Így van, és én ezt egyébként régen egyetemben ezt szerettem elmondani hallgatóimnak, ugye, hogy régen, hogy akár egy városi zöldséges boltba bementél, tudtad, hogy milyen évszak van. Mert ha a cseresznye volt, vagy dínye volt, akkor tudtad, hogy hol vagy. De most nem tudod, mert a banán, meg a görög dínye ott van egész tél folyamán. Hát gyakorlatilag ez a fajta rendező elve az életünknek, ez oda van, tehát ugye ezek apró kapaszkodók, amíg itt elhangoznak, ezt nagyon fontosnak érzem. És hogyha szabad még egy mondatot, én nagyon-nagyon jónak ötletnek éreztem ezt, hogy jött kísérő felnőtt a gyerekekkel, akik ugye itt két hagyományos dolgot, tehát a csigatészta készítését ugye, és a puliszkát, tehát egyszerű ételt ugye megmutattak, elkészítettek, hogy valamilyen módon ugye itt empirikusan találkoztak ezzel. Meggyőződésem, hogy a gyerekek többsége nem evett még puliszkát, például nem találkozott vele. És az is jelenzott, és erről itt beszéltünk is, hogy tulajdonképpen hát ez is azt is jelzi, hogy itt a zsűri tagjain mindenki másra voksolt az elkészített puliszkákban. Hogy az ízlésen nagyon sok minden múlik, és múlott régen, tehát nem véletlen, hogy szerencsésebbeknek van egy nagymamai vagy anyai élményünk, hogy én olyan marhahús levessel nem tudok enni, mint amit az anyám főzött.
Kedves hallgatóink, második alkalommal szervezték meg a Kincsünk a Bodrog köz elnevezésű honismereti versenyt a Karcsai Általános Iskolában és Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyen a bodrogközi iskolák csapatai vettek részt. A rendezvényről hallották Bódisz Attila összeállítását.
Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég, kifakult a sárga, a kék. Ma már nem török el, ha hiába rázom a rácsot, ha álmok maradnak, az álmok a visszapillantóban, minden tisztán látok. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elé, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyog az ég, a fűben dobd le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyárban. Nekem nem kell más. Nem kell más. Tudod, észreveszem, ha már benned is rövidül a tél, ha megfordul a szél, de a szíved még visszabeszél. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél a sajpont teré, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyom az ég, a fűben dob le a cipődet, vagy dölj hátra. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elé, hogy felszállítsa a könnyet, s ha újra felragad az ég, a fűben dobd le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyárban még, csak ne a könnyeit elláss. Nekem nem kell más. Nem kell.
kell más.
Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza önöket, kellemes rádiózást kívánok.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.